Na, nem az jön, ami ilyenkor szokott lenni, drága hallgatók, nem a Budapest rovat, azt arrébb tettük, mert egy nagyon fontos téma kerül ma terítékre. Évtizedeken keresztül evidencia volt, hogy Magyarország fejlettsége meghaladja Romániáét, az Európai Unió statisztikai hivatala szerint azonban szomszédünk egy főre jutott GDP-je utolérte a miénket. De hogyan történhetett mindez? És tanulhatunk-e valamit a románoktól? Erről beszélünk Bot Péter Ákossal, a Corvinus Egyetem professzor emeritusa ő, illetve egykori jegybank elnök, és jó reggelt kívánok!
Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
Hát megdöbbentő ez az adat. Először is egy kicsit lépjünk hátra, és nézzük meg, hogy az egyfőre jutó GDP az mire jó és mire nem. Ez egy ilyen szent tehén a közgazdaságtanban, és nagyon sok mindent mutat, mert én hallottam és olvastam olyan cikkeket, amik kikezdik ennek a létjogosultságát, mert hogy nem minden az egyfőre jutó GDP egy ország fejlettségében.
Mennyire lehet egy ilyen adattal következtetni arra, hogy mennyire jó egy országban élni, vagy nem?
Nos, hát ez egy teljesen természetes reakció, az ember olyat hall, ami nem kvadrál azzal, amit gondol, akkor megnézi, hogy jó-e az adat. És az adat valóban mindig gyanús, már csak azért is, mert egy adat, és az a GDP, a bruttó hazai termék, az egy mutató a sok közül, egy olyan nemzeti jövedelmi mutató, de persze ez egy fontos mutató, és ezért is írtam most cikket erről, és nem tavaly, amikor az uniós statisztikai hivatal által összegyűjtött nemzeti statisztikákból az jött ki, hogy a román fogyasztás, lakossági fogyasztás jóval előttünk van. Ugye az még sokkolóbb adat volt akkor, de egy adat sosem adat. Hát azért most már van kettő adat, sőt van három adat, mert kijöttek a bérstatisztikák, és abból az derül ki, hogy a romániai reálbér is abban a tartományban van. Na most mind a kettő a GDP-re visszatérve azt mutatja, hogy 77%-os fejlettségi szinten vagyunk az unió átlagához képest. Ez kicsivel Görögország felett, és hát jóval lemaradva mondjuk Olaszországtól, vagy Franciaországtól. Hát most nem is említem azt, amit minden hallgató, meg minden nem hallgató rögtön a fejébe vesz, amikor összehasonlít Ausztriát. Na, szóval kijött valóban egy adat, és ez az adat, ez elgondolkoztató. A cikket erről írtam, és hát nagyon sok visszajelzés jött, mert valóban ez egy tabu. Ezelőtt 30 éve Lengyelország lett volna a tabu, ugye, hogy Lengyelország, amelyik még a 80-as években ott válságba csúszott, elénk került, no hát elénk került, most pedig van egy újabb sokkoló adat.
Igen, de mondjuk Lengyelországra azt szokták mondani, hogy hát könnyű úgy fejlődni, hogy egy ekkora piac, egy ekkora telítetlen piac szívja el a...
Hát Bangladesnek még nagyobb a
persze,
lakossága.
Persze, nyilván, most én azokat a...
Úgyhogy ha azon múlna, hogy van egy nagy egy ország is szegény, akkor rengeteg nagy és szegény ország lenne, ugye Németország előtt, de nem. Hát ugye a lengyel sztori is nagyon érdekes, de azt már megemésztettük, tehát azt már a hallgatóink már tudják, és aki jár mondjuk Varsóban, vagy üzletelt lengyelekkel, vagy lengyel vállalatot látott a piacon, az bólint, mert Lengyelország tényleg azt gondolom, hogy a legtöbb mutatóban. Ugye Polnische Wirtschaft, hát az én gyerekkoromban az a Kuperájnak volt a szinonimája, tehát azért ott volt, történt egy forradalmi változás, de a lengyel út az a speciális, tehát tegyük félre, jó, hanem a román az nagyon nehezen indult, hát még a 90-es években, hát emlékszünk, hogy a romániai nénik jöttek át takarítani, nagyon örültek, hogy munkát kaptak, hát most a temesvári munkaerőpiac az bizony szívott már el Magyarországról is üzletet, és talán már járnak át munkavállalók is az ország határ túlfelére. Vannak azért erre adatok, rá Nagyvárad vagy Kolozsvár. Hát Kolozsvár az egy dinamikus nagyváros.
Vannak ezek a sztereotípiek, hogy a románok ugye államadóság szempontjából egy jobb pozícióból indultak. Egy szegényebb országként, de egy jobb államadósági pozícióból indultak ugye a rendszerváltás környékén. Ennek mennyi köze van, vagy mennyi köze lehet ez?
Igen. Tulajdonképpen botrányos helyzetből indultak, mert volt államadóságuk, de Ceausescu visszafizettette a népével úgy, hogy semmire nem figyelt, tönkretette az országot, tehát ez a 80-as évek a Románia számára rémes volt. Tehát jártunk át, meg vannak emlékeink, nagyon sok magyar akkor költözött át az elnyomás. más miatt is, meg hát az éles színvonal miatt is, ugye liszt, cukor, ilyesmi nem volt, de az biztos, hogy államadósságú kisebb volt, és most is kisebb. Tehát most az a bizonyos 50%-os GDP arányos szint alatt van, olyan 48-49 lehet, a miénk meg 75. Na, már ugye itt látszik, hogy nem csak az az út az érdekes, hanem hát amit bejártak, hanem ahol most tartanak. De még visszatérve a kiindulóra, mert én is ebből készültem azért, hogy valaki rákérdez egy gazdasági műsorban, ez a GDP, ez mit mér most? Én nem csak azt hiszem félre, hogy mint mutató ilyen-olyan baja van, mert mérni mindig a piaci tranzakciókat méri, és hát azokat meg a helyi árakon, hanem van egy, ez egy jövedelmi mutató. Tehát ha valaki betelefonál, most voltam Romániában, és rosszabbak az utak, mint nálunk, és az épületek se úgy néznek ki, akkor vigyázni kell, amit ő lát, az nem a jövedelem, hanem a vagyon, vagyoni szint, a stock. Ez meg egy flow mutató. Ez kicsit olyan, mintha egy fiatal ember belép a cégbe, és egy év múlva, vagy öt év múlva többet keres, mint Józsi bácsi. Hát attól még lehet, hogy ő messziről jár be albérletből, Józsi bácsi pedig ha van a lakótelepen van, és mind a kettő le van maradva az első kerületi várhegyi lakótól, ez Európa. Tehát a jövedelem az nem azt jelenti, hogy jobban élnek, vagy utolértek, hanem annyit jelent, amit jelent, hogy abban a jövedelmi mutatóban, abban az évben az ott megtermelt GDP, és akkor most jön majd, ha van időnk, akkor másfél perc, hogy az hogy jól mutatja-e,
hát
vagy
sem. Hát erre szántuk, igen, igen. Ez jól mutatja, és mit mutat? Azért, mert ugye megjelent ez az írás, mi felkaptuk rá a fejünket, ezért is tárcsáztuk professzor urat. Erre ma reggel az Index címlapján idézem, a nemzetközi valuta alatt a legnépszerűbb gazdasági fejlettségi mutató az egyfőre jutó GDP alapján rangsorolta a világ országait. Ebben a rangsorban viszont megelőzzük a románokat. Ugye az Eurostat listáján meg a románok előznek meg bennünket.
Na most akkor tehát, melyik az
most
igaz?
Akkor melyik adatnak higgyen az?
Melyik adat?
Igen.
Igen. Igen, igen. Szóval először is az kétfajta módon lehet mérni, és egyik se tökéletes, az egyik fogjákkal, ugye az egyik az lejbe van, a másik forintba van, az osztrák meg euróba van. Most akkor ugye óriási kérdés, hogy számoljuk át a magyar, mit tudom én, 65 ezer milliárd forint GDP-t euróra. Hát vehetem a december 31-i árfolyamot. Hát miért pont azt vehettem, az éves átlag árfolyamot. Félre rakhattam az egész árfolyamot, mert azt mondom, hogy hoppá, az árak nagyon különböznek, ezért vegyük az árszintet, a helyi árakat, ez a fogyasztó vásárlóerőt beszámítjuk, tehát a fogyasztói árakat figyelembe veszük, az sokkal kedvezőbb már a szegény országra nézve, mert a szegény országban a teniszpálya bérlet se annyiba kerül, mint Zürichben, és a babysitter se annyit kér, mint Londonban. Úgyhogy ezért nem láttam azt a statisztikát, amit ugye most említettek, de nyilván, hogyha a árfolyamon veszik, akkor jön egy adat, ha a vásárlóerőparitásról másik adat, de abban, hogy is mondjam, olyan nagyon nagy különbségek most azért nem lehetnek, mert mind Románia, mind Magyarország viszonylag olcsó hely. Most ugye megint, ha nem profik lennének, akkor felüvöltenek, mi az, hogy olcsó. Hát kinek olcsó? Hát megint csak annak, aki erős valutával jön ide vásárolni. A turistának olcsó, tele van a város részeg angol fiatal emberekkel, akinek itt olcsóba sőt. Szóval nehéz összehasonlítani, ezért én a cikkben nem azt írtam, hogy gazdagabbak lehagytak, hanem csak annyit írtam, hogy provokáltam a gondolkozásunkat, hogy íme egy ország, ami nagyon mögöttünk volt láthatóan, tudhatóan, és most vannak olyan mutatók, amely, és ezek azért mégiscsak komoly mutatók, amelyek azt mutatják, hogy legalábbis abban a ligában bekerült Magyarország, tartózkodik, vagy a magyar fejlődés volt lassabb. Na, és ez igazából, hát ez érdekel.
Na, akkor elértünk a lényeghez. Mi az a pálya, amit Románia leírt, és ez egy kicsit talán lendületesebb pálya, most kerestem a megfelelő kifejezést, mint a magyar. Mi a különbség a két ország között? Mi az, ami miatt utol tudtak érni bennünket?
Illetve hadd tegyek még föl, ez egy kiegészítő kérdést, és ez is egy ilyen sztereotípia puffogtatás lesz, aztán vagy kiderül, hogy igaz, vagy nem. Mennyire játszik szerepet ebben a sikerben az, hogy fél Románia külföldön van?
Na most pontosan, ugye ezt akartam mondani, hogy amit mi mérünk, az kettő lehet még, a GDP úgy volumene, és a másik, és ezzel szokták a fejlettséget mérni, a GDP per fő, ugye per capita, egy főre jutó nemzeti jövedelem. Na most, ha egy családba születik egy iker gyerek, akkor egy főre jutó családi jövedelem zuhan, mert...
Hát mert többen lettek, igen. Több felé kell osztani a tortát, igen.
Így van, így van. Ha születik egy tehén, a GDP nő, ha születik egy gyerek, az egyfelé a GDP csökken. Na most, ez csak azért nem én találtam ki, tehát és elnézést, ez egy idézet egy brit közgazdásztól. Na most, hát csak azért mondom, hogy ha megváltozik a lakosság szám, az nagyon befolyásolja az adatot. Nem idén, mert egy évben azért ritkán tűnik el 1 millió ember, de azért az elmúlt 10-15 évben, és most ugye azért utolérésről beszélünk, hát akkor az évtizedek kellenek azért, hogy valaki beköltözön a lakótelepre, az, ha ezt a példát hoztam, vagy aztán később még zöldövezetbe kinézze magának egy kisebb házat, aztán utána pedig már 3 háza lesz. Szóval ez egy folyamat, és ebben a folyamatban a Románia lakosságának nagyon jelentős része elment. Na most korábban indult el a migrálás, a gazdasági célú kivándorlás, a munkavállalás Magyarországon, és ez bizonyos értelemben csökkentette a ott levőknek a termelő képességét, az nem jó. Másfelől azonban a egyfajta jövedelem mégiscsak emelkedhetett, mert elmentek, és most jön a bonyolultabb része, a megtakarításaikat jövedelmek egy részben hazaküldik. Uh-huh. És ez a hazaküldés, ez egy néhány fejlődő országban, ez egy elérhető a GDP-nek az 5-10%, a román esetében ez a 3-4% lehet most, és ez hazajön. Most ez otthon elköltik, mert vagy házat vesznek rajta, vagy a nagymamát támogatják, de bekerül a román gazdaságba. Tehát ezért a román GDP is érdekes, de a GDP az ott megtermelt jövedelem, és a magyar GDP az itt megtermelt jövedelem, legyen az a magyaroké, vagy a nem magyaroké, hát mondjuk a német autógyárak profitja az itt termelődik meg, benne van a magyar GDP-ben, az nem a miénk. Úgyhogy ha a GDP-t vesszük, akkor nem biztos, hogy azzal meg tudjuk védeni magunkat, hogy mi azért előbbre vagyunk, mert sajnos a magyar GDP-nek egy nagyon jelentős része az nem a magyar tulajdonú, tekintettel arra, hogy óriási a külföldi tőke aránya. A román gazdaságban is van külföldi tőke, de abban erősebb azért a hazai piac, és ez lesz majd az egyik kulcs szó, amikor majd azt nézzük, hogy mi a különbség a mondjuk a magyar pálya és a magyar a szlovák pálya, és mondjuk a lengyel és a román pálya között. Hát az, hogy az utóbbi kettőben erősebb a belföldi piac. Na de még egyszer visszatérve, a hazautalás bonyolítja az ügyeket, és ez emeli a román fogyasztást, tehát elképzelhetőbbé teszi azt a számot, amit már tavaly kihoztak, hogy a vásárolt fogyasztás Romániában egyfőre leelőzi a magyart, ami hát ugye akkor kerek szemekkel néztük, utána kellett számolni, és be kellett vallani, hogy bizonyos mutatókon már lehetett látni azt a dinamikát. A
professzor, nyugtasson meg, vagy éppen rémisszen meg bennünket, a román gazdaság szerkezete, ami ezt a teljesítményt produkálja, és ennyi GDP termel, hogy az egyfőre jutóban bizonyos mutatók tekintetében leelőznek bennünket, az jobb vagy rosszabb, mint a magyaré? Mi a különbség a kettő között? Mitől gyorsult fel ennyire a román gazdaság, hogy utolért bennünket, és mitől lesült le a magyar?
Hogy el a termelékenység? Tudott érni
bennünket? Mennyire termelékeny? Szóval egy kis
hogy az eladósodottság? Igen. Ugye ezek mind nagyon izgalmas kérdések.
Jó, a makrót, az eladósodottságot ugye megbeszéltük, kisebb az adósságok, kisebb ilyen értelemben az adósságterv. Van egy óriási probléma, ez nem probléma, óriási különbség, hogy nem említettem, de majd akkor említek most. Az állami újraelosztás aránya sokkal, de sokkal kisebb, mint nálunk. Nálunk nagyon magas. Tehát a magyar a GDP-nek 50%-át beszívja a magyar állam, elveszi tőlünk adóformájában, és aztán nagyon kedvesen visszanyomja 53%-át nekünk, mindenfajta örömöket nyújt, és ránk költi. De ez azt is jelenti, hogy az adóteher itt nagyon nagy, a vállalati emberek nagyon jól tudják, meg hát a fogyasztók is, 27% az áfa, meg ilyen-olyan elvonások terhelnek.
Bocsánat, ez most szociális kérdés, tehát szociális kiadásról beszélünk most, vagy más jellegű kiadásról?
Na most sajnos, ha arról beszélnénk, akkor jóléti állam lennénk, a szociális költés, tehát a nyugdíjét akkor a munkanélküli segélyben a magyar részarány a költésben a legalacsonyabbak egyike Európában, Európai Unióban, amiben kiugró a magyar költségvetés, az a gazdasági típusú állami költés, tehát állami vállalatok támogatása, magáncégeknek a támogatása, a MÁV-nak, MVM-nek, nem tudom, a veszteség finanszírozása, repülőtérvásárlás, bankvásárlás, államosítás. Tehát ebbe kilógunk fölfele. A román állam sokkal kevésbé nyúl bele a gazdasági folyamatokba. És a másik, azt most azt nem említem, de mindenki tudja, hát az a kiadási rovat, ami nemzetközileg úgy szokott kinézni, hogy összerakják a kultúrát, a vallást, és a sportot, és hát kérdezzék meg, hogy melyik országban van ez háromszoros szinten az uniós átlaghoz képest, ki fogjuk találni. No, szóval a magyar állam nagyon aktív, csak ennyit mondok, és akkor ennyi reggelre legyen elég ez, de akkor folytassuk, a román állam kevésbé aktív, kevesebbet nyújt, kevesebbet adóztat, hát ezért az emberek kénytelenek voltak nekiesni a gazdasági tevékenységüknek. Van, aki elment Barcelonáig, van, aki eljött Magyarországra, és van, aki pedig otthon vágott bele az üzletbe, és akkor most mondom a nagy különbséget, amivel kezdték ugye a kérdés, a román gazdaság, de mondhatnám a lengyelet is, diversifikált. Tehát ott nehéz megmondani, hogy melyik az az iparág, amelyik 20. Hát nálunk tudjuk, hát van 2. Sőt, másfél. Ugye van az autóipar, akkor utána egy nagy csönd, akkor van az elektronika, és aztán utána egy szakadás. És most ráadásul ez egy újabb téma, ami engem felingerelne reggel, de ezt most nem akarom. Erre még rá akar erősíteni ugye a magyar iparpolitika azzal, hogy mi az autóiparnak a legenergiaigényesebb részére, a négy keréken guruló kompjúternek a négy gumikerekére, meg a benne levő akkumulátorra fogunk majd specializálni. Na, erről megvan a véleményem.
Jó. Összességében véve, ha nézzük a kilátásokat, és egy rövid válasz remélnék, mert nagyon elszaladt az idő. Nagyon le fognak előzni a románok, vagy majd mi visszaelőzünk? Mik a kilátások a két ország tekintetében?
Ugye egy-két évből sosem lehet levonni, hát voltak mindenkinek jó és rossz passzai, ugye, tehát jó évek, rossz évek, hát a román gazdaságban is voltak elvesztegetett évtizedük, és most nagy lendületben vannak. Eléggé egyensúlytalanság jellemzi őket is, tehát a fizetési mérleg egyenlegen nagy. Ott is kell majd kiigazítani. De azért a rövid válasz az, hogy most megnéztem, hogy a valuta alap milyen előrejelzést ad a térségre, és hát ugye nálunk ilyen 0% lesz ebben az évben, körülbelül 0,5. A románoknak azért 2,5%, nagyobb lendületben vannak, tehát ezek a mutatók valószínűleg egy darabig még javulni fognak. Hogy látja ez az utazó, azért az kell, hogy ez a jövedelmi szint az sokáig érvényesüljön, és utána az autóknak az állaga, az épületek kinézete, az embereknek a ruházata, stb. Az már látszik. Tehát a Szlovéniában átmegyünk, ott látjuk a szlovén GDP-t, anélkül, hogy a GDP iránt érdeklődnénk. Na most a ránk fejlődő gyors országban ezt látni még nem nagyon lehet. Nem bátor azért, aki ezekben dinamikus városokban járt, és nem egy van. Na, még ezt az idehozom, ha van egy percünk, hogy nálunk van Budapest, és akkor utána van egy szakadék. Én miskolci vagyok, és az is fejlődik, szerencsére, meg Győr is szépen fejlődik, de azért azt kell mondani, hogy Lengyelországban és Romániában is vannak nagy központok, és emiatt nem egy helyről fújják a passzát szelet a gazdaságba se. Hát aki kolozsvári nem érzi úgy, hogy vidéki.
Igen.
Érzi úgy, mert hát egy 300 000 fős, nem tudom mennyi most, de hát olyan gyorsan nő, hogy mire kimondom, ugye lehet, hogy annyi lesz. Temesvárra is ment át tőlünk Magyarországról üzlet, mert ott a Műegyetemnek olyan jó a műszaki képzése, hogy oda vittek át Shared Service Centert és IT szolgáltatást, mert Budapest nem lehet összeszedni 350 mérnököt, ott lehet.
Igen. Jó, hát és akkor megint kiteszünk három pontot, hogy egy így ilyen fordulattal érjek, és akkor a folytatása következik a történetnek. Minden esetre jobban értjük a folyamatokat, meg a számokat
állalunk. Nincs megírva a vége, tehát igen, ez egy folyamat.
Rajtunk múlik.
Figyelni, nézelődni, rajtunk múlik, tanulni egy kicsit, és hümmögni, hogyha az ember lát egy adatot, hogy mennyire igaz, mennyire nem, és mit tud belőle leszűrni.
Igen. Legyen ez a végszó. Nagyon szépen köszönjük a segítségét. Jó munkát, szép napot, kellemes húsvét ünnepeket
kívánok.
Viszont hallásra!